Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Adásunk tartalmából. A pápát mélyen elszomorította Abe Shinzo értelmetlen meggyilkolása. Ferenc pápa, a visszaélésekkel szembeni zéró tolerancia nem alkutárgya. Gelegelések. Nem zárnám ki, hogy a pápa augusztusban Ukrajnába utazik. Páter Szabó Ferenc sorozata. A teológus Ratzinger 16. Benedek pápa portréjához. Harmadik rész. József Ratzinger, a teológia professzor. A pápát mélyen elszomorította Abe Shinzo értelmetlen meggyilkolása. Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár közvetítette a pápa részvétét az ázsiai ország apostoli nunciusának, Leo Boccardi érseknek címzett táviratában. Ferenc pápa nagy szomorúságának adott hangot, amikor értesült a volt japán miniszterelnök meggyilkolásáról, és őszinte részvétét fejezte ki Abe családjának és barátainak, valamint japán népének. Imáiban azt kéri, hogy ennek az értelmetlen tettnek a következtében a japán társadalom megerősödjön történelmi elkötelezettségében a béke és az erőszakmentesség mellett. Japán leghosszabb ideig hivatalban lévő modern vezetőjét pénteken lőtték le, miközben kampánybeszédet tartott. Támadóját azonnal letartóztatták. Szombaton folyamatosan érkeztek a gyászolók a merénylet helyszínére. Ferenc pápa 2019-ben Japánba tett apostoli útja során találkozott Abe Shinzo miniszterelnökkel. Ferenc pápa. A visszaélésekkel szembeni zéró tolerancia nem alkutárgya. A Reuters tudósítójának adott interjúja 5. részében Ferenc pápa a pedofília elleni küzdelemről szólt, és leszögezte, hogy az egyház elkötelezettsége e csapás elleni küzdelemben nem vitatható. A visszaélések elleni küzdelem az egyházban lassan kezdődött meg, de ma már visszafordíthatatlan út. Ferenc pápa ezt hangsúlyozta a Reuters hírügynökségnek adott interjújában. Boston után az egyház lassan zéró toleranciát indított el, és előre lépett. Úgy gondolom, hogy ez az irány visszafordíthatatlan. A Szentatya hozzátette, hogy ez az elkötelezettség visszafordíthatatlan, és nem vitatható. Arra a kérdésre válaszolva, hogy a visszaélések elleni intézkedések alkalmazása során helyi szinten milyen ellenállásba ütközik esetenként, a pápa megjegyezte. Van ellenállás, de minden alkalommal egyre jobban tudatosul, hogy ez az út. Ferenc pápa emlékeztetett a hittani kongregációk két részre való felosztására, amelyek közül az egyik a visszaélésekkel kapcsolatos tárgyalásokkal foglalkozik, és elégedettségének adott hangot az e-szekció által végzett munkáért. A pápa ezt követően utalt néhány látogatójával való közelmúltbeli találkozójára, akik emlékeztették arra, hogy országukban a bántalmazások mintegy 46%-a a családban történik, és megjegyezte, hogy ez szörnyű. Miután felidézte a statisztikákat, a pápa hozzátette: ez nem igazol semmit. Emlékeztetett arra, hogy még ha egyetlen esetről lenne is szó, az is szégyenletes lenne, és küzdeni kell ellene. Minden egyes eset ellen küzdenünk kell, mondta. Papként segítenem kell az embereknek a növekedésben, és meg kell mentenem őket. Ha visszaélést követek el velük, megölöm őket. Ez szörnyű. Zéró tolerancia, fejezte be a pápa, méltatva Sean O'Malley bíboros, bostoni érsek és a kiskorúak védelméért létrehozott pápai bizottság elnöke, valamint a bizottság brit származású titkára Andrew Small atya munkáját, akiket bátor embernek nevezett, és akik méltók az elismerésre. A pápa megerősítette, hogy teljes mértékben támogatja a bizottság munkáját. Gelegerések, nem zárnám ki, hogy a pápa augusztusban Ukrajnába utazik. Ferenc pápa ukrajnai látogatásának előkészületei kanadai apostoli útja után kezdődnek, és már talán augusztusban Kijevbe utazhat. Paul Richard Geleger érsek ezt nyilatkozta Ignazio Ingraónak a TG Uno olasz híradóban adott interjúban, amelyben részvétét fejezte ki Abe Shinzo volt japán miniszterelnök meggyilkolása miatt. A pápának mély meggyőződése, hogyha látogatást tenne Ukrajnába, annak pozitív következményei lennének. Azt mondta, hogy elmegy Ukrajnába, és mindig is nyitott a moszkvai látogatásra, valamint arra, hogy találkozzon az orosz hatóságokkal, hangsúlyozta Geleger érsek. Arra a kérdésre, hogy a kijevi út megvalósulhat-e a Kanadából való visszatérése után, ahol Ferenc pápa július utolsó hetében tesz látogatást, azt válaszolta. Igen, azt gondolom, hogy miután Kanadából visszatértünk, elkezdjük igazán tanulmányozni a lehetőséget. Egy esetleges látogatás időpontjával kapcsolatban a Vatikán államközi kapcsolatokért felelős titkára azt mondta, hogy ez augusztusban megtörténhet. Lehetséges, nem zárnám ki. Sok múlik azonban a kanadai út eredményén. Meglátjuk, a pápa hogyan bírja majd ezt a szintén nagyon megerőltető utat. Aztán kiderül. Geleger érsek az olasz TV interjúban beszélt az Oroszországgal folytatott megbeszélésekről is a moszkvai pápai út kapcsán. Az Orosz Föderációval fenntartott kapcsolataink jelenleg meglehetősen intézményesek, a moszkvai apostoli nuncióson és a szentszéki orosz nagyköveten keresztül működnek. Ezen túlmenően nincs sok közvetlen vagy személyes kapcsolat, jelentette ki az érsek. Miközben nagyon aggódunk az ukrán kérdések és a háború megoldása miatt, ugyanakkor aggódunk a Nyugat-Balkán jövője miatt is. Geleger érsek ezután válaszolta az ökumenikus kihívással, valamint Ferenc pápa és Kirill pátriárka esetleges találkozásával kapcsolatos kérdésre. Hiszem, hogy ha a pátriárka és a Szentatya egészen Kazahsztánig utazik a világvallások nagy konferenciájára, akkor igen, lesz találkozó. Meg kell próbálnunk legyőzni a nehézségeket és a félreértéseket az egyház egysége érdekében. Páter Szabó Ferenc sorozata. A teológus Ratzinger 16. Benedek pápa portréjához. Harmadik rész. József Ratzinger, a teológia professzor.
József Ratzinger teológia professzori évei alatt alakította ki teológiája, krisztológiája alapirányát. Erről, mint bíboros, Péter Szivaldnak, aki hát sok interjút készített vele, így nyilatkozott. Azon a véleményen voltam, hogy a skolasztikus teológia abban a formájában, ahogyan megmerevedett, már nem eszköz a korral való párbeszédben a hit átadására. A hitnek ebből a páncéljából ki kell lépnie, és új nyelven, a jelen helyzet iránti új nyitottsággal kell szólnia. Ugyanígy az egyházban nagyobb szabadságnak kell megnyilvánulnia. A teológus portréjához tartozik egy érdekes, még a bíboros önéletrajzában szereplő két kitérő, amikor visszapillant zsinati szereplésére. Az egyik a liturgia reformjával kapcsolatos, idézem, a liturgikus mozgalom szellemiségében végrehajtott liturgikus reform a zsinati atyák többsége számára nem élvezett elsőbséget, sokuknál egyáltalán szóba sem jöhetett. Ide tartozott például Monténi bíboros, aki 6. pálként a zsinat pápája lett. A másik a kinyilatkoztatás forrásairól szóló dokumentum előterjesztésekor keletkezett drámai összeütközés. Ezzel a szöveggel az egész modern bibliai értelmezés, nevezetesen a történelmi kritikai módszer vita tárgya lett. Ratzinger már itt fenntartásokkal élt a történelmi kritikai módszer túlzásaival szemben, miként Henri de Lubac is számos megnyilatkozásában, csatlakozva Hans Urszon Baltazárhoz, aki ugyan nem volt zsinati teológus. A másik kitérő Karl Rahnerrel való kapcsolatáról szól. Itt Ratzinger saját teológiájáról is vall. A kinyilatkoztatásról Frings bíboros kérésére az eredeti helyébe újabb szöveg tervezetet vázolt fel, amelyet még át kellett dolgozni. Megegyezett Karl Rahnerrel, hogy együtt megfogalmaznak egy újabb, elmélyített változatot, amiben Rahnernek volt döntő szerepe, mondja Ratzinger. A tervezet elkeseredett reakciót váltott ki, közös munkák során lett számomra világos, írja Ratzinger, hogy Rahnerrel sok közös eredmény és azonos gondolat ellenére is teológiailag két teljesen különböző bolygó mozgunk. A liturgikus reformért, az újfajta biblia magyarázatért az egyházban és a teológiában, és még sok minden másért ugyanúgy szállt sikra, mint én, de teljesen más okból kifolyólag. Bár korábbi éveiben sokat olvasott az egyházatyáktól, teológiai felfogását teljesen a szuaréziánus skolasztika és annak a német idealizmus és Heidegger szerinti újfajta értelmezése alkotta. Vizsgálódó és filozófikus teológia volt Rahneré, amiben a szentírás és az egyházatyák szerepe végül is nem volt nagy, a történelmi dimenziónak is alig volt jelentősége. Engem, vagyis Ratzingert ellenben képzettségemtől adódóan is teljesen a szentírás, az egyházatyák és egy alapjában véve történelmi gondolkodás határozott meg. Josef Ratzinger előbb Münsterben tanított, 1963 és 66 között, majd Hans Küng meghívására átköltözött a protestáns egyetemi városba, Tübingenben. Itt tanított 1966 és 76 között. Itt élte át az 1968-as diáklázadást és kulturális forradalmat, amelynek hatásáról később többször nyilatkozott. Pár évvel a zsinat befejezése után, 1967-ben itt Tübingenben Ratzinger professzor előadás sorozatot tartott a keresztény hitvallásról az egyetemi hallgatóknak. Ezt a sorozatot tette közze 1968-ban Einführung in das Christentum, bevezetés a keresztény hit világába című könyvében. A könyvet csakhamar 17 nyelvre lefordították, magyarra is, és sok kiadást ért meg. A bevezetés szerzője nagy sikerű könyvével nyitott teológusnak számított. Ezekben az előadásokban még a haladó zsinati peritus szakértő szól. A bevezetés szerintem ma is megállja helyét. A hit aktusát, majd a krédó ágazatait elemezve Ratzinger radikálisan megfogalmazza a hit és a hitetlenség dialektikáját. Husson tárgyal a hit istenéről és a filozófusok istenéről, továbbá a történeti Jézus és a hit Krisztusa kapcsolatáról, a történeti kritikai egzegézis túlzásairól. Ez a problematika visszatér 16. Benedek a Názáreti Jézus című könyvében. Figyelemre méltó azonban, hogy a bevezetés a kereszténységbe új kiadásához 2000-ben Ratzinger bíboros, mármint a itteni kongregáció prefektusa új előszórt írt bevezetés a keresztény hit világába tegnap, ma és holnap. Ebben kiegészíti 30 évvel korábbi nézeteit, tekintettel arra, hogy közben forradalmi változások történtek a világban és az egyházban. Az 1968-as kulturális forradalommal és az 1989-el a marxista ideológia, az európai szocialista rendszerek bukásával új nemzedék jelentkezett. A bíboros hosszabban elemzi a változásokat, megállapítja, a vallási értékek relativizálódásával együtt jár a keresztény hit relativizálása is. Két alapvető mozzanatot emel ki, első, Krisztus alakjának értelmezése teljesen megváltozik, ellentétben nem csupán a krisztológiai dogmákkal, hanem az evangéliumokkal is. Második, Isten fogalma is lényegi változásokon esik át. Másodrangúvá lesz a kérdés, hogy Isten személyes, hiszen személytelennek is lehet gondolni. Ebben az esetben a teista és a nem teista vallásformák között lényeges különbséget már nem lehet felfedezni. Ez a nézet meglepően gyorsan terjed. Ezt írta a 2000-ben Ratzinger bíboros az új bevezetésben. Egyik adásomban már említettem, hogy 1970-ben megjelent Hans Küng Tévedhetetlen című könyve, amely a Humanivité kapcsán a pápai tévedhetetlenség kiterjesztésének kemény kritikája volt, és nagy vitákat váltott ki a teológusok körében. A kontesztálás egyre fokozódott, Küng 1974-ben kiadta Christ sein, Kereszténynek lenni című művét, amely még nagyobb visszhangot keltett, megkérdőjelezhető krisztológiája miatt. A könyvet olyan neves teológusok is keményen bírálták, Ratzingerrel együtt, mint Karl Rahner, Walter Kasper, Hans Urs von Balthasar, Alois Krillmeier és mások. Ratzinger és Balthasar egyaránt elismerték, hogy Küng Christ sein című könyve hasznos bevezetés lehet a pogányoknak, a hittől távolálló keresőknek, de sajnos dogmatika pótlék is akar lenni, a dogmák korszerű átértelmezése. Igaz, hogy a dogmák értelmezését mindig el lehet mélyíteni. Így a Chalcedony 451-ben megfogalmazott krisztológiai dogma sem vég, hanem kezdet, hogy Karl Rahner kiadta a jelszót. De nem elég azt mondani, hogy Jézus Isten végleges helytartója, mint Küng teszi. Mert kicsoda Jézus Krisztus Küng szerint? Isten országának hirdetője, mester, Isten helytartója. Átadta magát az Atya akaratának egészen haláláig, de nem akart olyan egyházat alapítani, amelyet ma tapasztalunk. Hans Küng szentírás értelmezése önkényes, a történeti kritikai módszert eltúlozza, ezt József Ratzinger és mások is megállapították. De a legsúlyosabb nehézségek Jézus Isten fiúságáról és a Szent Háromság dogmájáról alkotott nézetei körül merültek fel. Küng szerint Jézus Isten fiúsága azt jelenti, hogy a názareti Jézus az igaz ember a hit számára az egyetlen igaz Isten igazi kinyilatkoztatása. Az ember Jézusban maga Isten, mint Isten fia tárja fel magát, nyilatkoztatja ki magát a hit számára. Küng a megtestesülést ontológiai valóságával, úgy, ahogy azt az egyház a krédóban megvallja, idejét múltnak tartja, ugyanígy az ember kegyelmi megistenülését is, ami meglepte Karl Rahnert és Walter Kaspert is. József Ratzinger mindenek előtt Küng módszerét kifogásolta, rámutatott a történeti kritikai módszer korlátaira, amint ezt majd, mint Benedikt pápa is teszi a Názareti Jézus című könyvében. Továbbá bírálta a tübingeni professzort azért, mivel a keresztény misztériumokat, például a Szent Háromságot értelmezve, csak azokat az elemeket tartotta meg, amelyek a mai gondolkodás számára plauzibilisek, mai olvasók számára elfogadhatónak tűnnek. Inkább követett pártos nézeteket, haladó teológiai iskolákat, mint az egyház dogmáit vagy a krédó hittételeit. Ratzinger szerint a Christ sein elfogadható lenne, ha egy bizonyos előkatekézisnek tekintenénk, amolyan summa pro paganisnak, a mai pogányoknak, hitetlen keresőknek, nyitva hagyva az utat az egyház teljes hite felé.
A teológus Ratzinger 16. Benedek pápa portréjához Péter Szabó Ferenc sorozatának harmadik részét hallották, József Ratzinger a teológia professzor témáról. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Az igazság szabaddá tesz. Barsi Balázs, ferences atya elmélkedése.
Szeretett testvéreim,